Csaba Veronika nővér előadását hallják a gondviselésről a Mária Rádió Akadémián.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai témánk a gondviselés. Hogyan tudunk a gondviselésre hagyatkozva élni? Először is mi jut eszünkbe, amikor meghalljuk ezt a szót, gondviselés? Most hagyok egy kis szünetet, hogy befelé figyeljünk, mi az, ami spontán módon megjelenik bennünk. Általában pénzre vagy más anyagi természetű dolgokra gondolunk. Pénzt kapunk, amikor valamire nincs elég, megtaláljuk a megfelelő lakást, munkát, házat, autót. Valaki segít, amikor a saját erőnk vagy pénzünk nem elég, váratlan helyről segítség érkezik. És egy kicsit úgy vagyunk vele, hogy az az igazi gondviselés, amiért nem kell tennünk, ami az égből pottyan, mint a manna sivatagban vándorló hébereknek. És igen, ez mind benne van a gondviselésben, de többről van szó. A gondviselés igazából Isten működését jelenti. Istenét, aki őrzi és irányítja a világot, ez érvényes a világunk életére és az egyéni létezésünk minden részletére. Nem csak annyi, hogy Isten küld egy kis segítséget, vagy nagyobb segítséget, pénzt, ruhát, élelmet, hanem odáig megy, hogy Isten önmagát is egészen nekünk ajándékozza. Ha egyetlen biblikus mondattal akarjuk összefoglalni, akkor a gondviselést János evangélium a 3.16-ban találjuk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Istennek úgy van gondja ránk, hogy önmagát adja, hogy egészen az övéi legyünk, hogy el ne vesszünk, és vele együtt éljünk örökre. Maradjunk a Szentírásnál, és folytassuk Máté evangéliumának 6. fejezetével, ahol Jézus kifejezetten a gondviselésről beszél. Ezt most szeretném is lassan felolvasni, és közben hagyjuk, hogy az ige érintsen minket, figyeljük meg, hogy mi az, ami most számunkra hangsúlyos ebből a részből. Máté evangélium a 6. fejezet 25-től 34. versig olvasom. Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél, s a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek. Mennyei atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk. Ugyan kitolthatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik. Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait. Hogyan nőnek? Nem fáradoznak, nem szőnek, fonnak. Mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket kis hitűek, nem sokkal inkább? Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, mit iszunk. Ezeket a pogányok keresik. Mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keresétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. Eddig tartott az idézet, és most, ha egy kicsit visszagondolunk, mi az, ami ma engem személyesen megszólít ebből a szövegből, ebből az isteni igéből? Ne aggódjatok, ne aggódj! Mennyei atyátok tudja, többet értek náluk. Elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek. Jézus szavaiban a ruha, az élelem, a szépség, a bőséggel való ajándékozás mint egy ráadásként jelenik meg. Mindezt megelőzi Isten országának valósága. Egy mélyebb kapcsolatra szóló hívás, és itt hangsúlyozom, hogy kapcsolat. Amikor Jézus azt mondja, hogy ezeket a pogányok keresik, ez nem azt jelenti, hogy valamiféle lenézés van a pogányok felé, de a pogány ima az tényleg arra irányul, hogy legyen bőséges termés, legyen mit enni, legyen pénz. Jézus ennél sokkal többre hív, ő az Isten kapcsolatra hív. Először is azt keressétek. Tehát a gondviselésre való hagyatkozás az Isten kapcsolatunkba ágyazódik. Keresem az ő országát és annak igazságát, a vele való szeretett kapcsolatot, azt, hogy Istennel éljek, hogy vele beszélgessek, hogy neki adjak hálát, hogy az ő akaratát keressem, kövessem. És minden más, a bőség, a pénz, a munka, a ház, az autó, az ennivaló, az ráadás lesz. A teremtés nem befejezetten került ki a teremtő kezéből, hanem úton van a végső teljesség felé. Isten gondviselése a tökéletesség felé vezeti a teremtést. Tehát amikor Isten a hetedik napon megpihen, az nem azt jelenti, hogy minden készen van, hanem meghívja az embert az együttműködésre. Vagy ha az emberi életünkre gondolunk, egy kisbaba sem befejezett ember. Valamennyiünknek hívásunk van arra, hogy Istennel együtt a teljesség felé, a hivatásunk beteljesedése felé haladjunk. Isten tehát meghívja az embert, hogy működjön közre az ő művében. Gondoljunk csak a Teremtés könyve 1.28-ra. Isten így szól az emberhez, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. És Isten szabad akaratot és felelősséget ad az embernek, ezzel együtt hatalmas méltóságot, hogy vele együtt munkálkodjon tervének megvalósításában. A gondviselésben tehát mi emberek is részesek vagyunk, résztvevők vagyunk. Isten maga ajándék, és minket is egy ajándék létre hív. Mit jelent ez? Isten képmásának lenni azt is jelenti, hogy ajándékként adom magam, és ajándékként fogadom a másik embert, így tudok igazán Isten eszköze lenni. Jézus keze, szava, tekintete, bátorsága, bizalma, amivel kifejezem azt a hitemet, hogy Isten szereti a világunkat. Ferenc pápa azt mondta, hogy ha úgy adtál egy koldusnak, hogy nem néztél rá, nem adtál semmit. Csak akkor adsz neki, ha ránézel, ha beszélsz vele. A ne aggódjatok, ne féljetek hívás is sokszor hozzákapcsolódik a gondviselés témájához. Félünk, hogy nem lesz meg a mindennapi betevő, hogy rosszul alakulnak a dolgok, hogy katasztrófa felé megy az emberiség, hogy rosszul alakul az emberi történelem. Isten tehát tudja, hogy aggódunk, és ennek van alapja. Mégis azt mondja, ne aggódjatok. És amikor ezt hallom, akkor tudnom kell, hogy Isten szava teremtő. Megteszi bennünk azt, amit mond. A szívemben forgathatom ezt az isteni szót. Ne aggódjatok, ne aggódj. Te többet érsz a madaraknál, a virágoknál. Az isteni gondviselés tehát meg akar szabadítani minket a gond terheltségtől. Nem azt mondja, hogy ne dolgozz, ne tevékenykedj, ne légy kreatív. Nem ezt mondja. Azt mondja, ne aggódj. És közben biztosít minket arról, hogy annyira értékesek vagyunk számára, hogy minden hajszálunkat számon tartja. Kerülhetünk a legnagyobb megpróbáltatásokba, üldöztetésekbe, akár meg is ölhetnek, ő akkor is azt mondja, ne féljetek, a lelketeket nem tudják megölni, az örök életet nem tudják tőletek elvenni. Tehát akár élünk, akár meghalunk, a gondviselés karjában vagyunk. Az isteni gondviselés működéséhez tartozik az is, hogy Isten képes a rosszat jóra fordítani. Kerülhetünk nagyon nehéz helyzetbe, amikor nem látjuk, nem érezzük, el sem tudjuk képzelni, hogy az isteni gondviselés törődne velünk. És itt most szeretném idézni az Ószövetségi József történetét a Teremtés könyvéből. A testvérei gyűlölik, meg akarják ölni, végül eladják rabszolgának Egyiptomba, idegen országba kerül, ahol megcsalják, kijátszák, törbecsalják, börtönbe kerül, börtönbe felejtik. És a sok emberi árulás ellenére József kitart a hitében. Hűséges Istenhez, és hosszú évek után jóra fordul a sorsa. A fáraó első embere lesz, Egyiptom jótevője, aki megmenti a népet az éhínségtől. És amikor a testvérei több évtized után megjelennek előtte, hogy élelmet kérjenek tőle, nem zavarja el őket, nem áll bosszút, hanem így beszél hozzájuk. Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. És egy kicsit tovább megyünk az olvasásban, Teremtés könyve 50. fejezetében. Ezt olvassuk. József megcsókolta bátyjait is, sírt és megölelte őket. Azt mondja nekik, ne féljetek, vajon Isten helyettese vagyok én? Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt, hogy megvalósítsa, ami ma van, életben tartson egy nagy népet. Tehát ne féljetek, gondoskodom rólatok és gyermekeitekről. Ez tehát József története, és évtizedekkel később tud visszatekinteni az életére úgy, hogy ez az isteni gondviselés része volt. Nyilván, amikor benne volt abban a megpróbáltatásban, hogy a testvérei eladják, hogy rabszolga lesz, hogy börtönbe kerül, akkor ő sem látta, hogy ez mind a gondviselésnek a része lehet. De hogy a hitében kitartott, és első volt számára Isten, az Istennel való kapcsolat, végül is Isten egy olyan úton vezeti, hogy évtizedekkel később minden részletre úgy tud visszatekinteni, hogy ez a gondviselés része volt. Szeretnék egy pár kérdést föltenni most így a vége felé, hogy személyesen is gondolkodhassunk rajta. Mi segít engem abban, hogy Isten gondviselésére hagyatkozzam? Mit teszek, hogy én a gondviselés eszköze legyek a másik ember számára? És itt gondolkozzunk egészen konkrétan. Mit teszek a mai napon, vagy ezen a héten, vagy ebben az évben, hogy a gondviselés eszköze legyek én is? Vagy gondoljunk vissza arra, hogy ki volt számomra a gondviselés eszköze? Mi az, amiért hálát adhatok? Ki az, akiért hálát adhatok? És egy nagyon egyszerű kis személyes tanúságtétellel szeretném befejezni. Sok évvel ezelőtt történt, egy francia kolostorban éltem akkor, és az volt a szokás, hogy a hajléktalanokat fogadtuk egy ételre, vacsorára, többnyire általában este érkeztek, egy éjszakát ott tölthettek egy szobában, és másnap reggel tovább mentek, és megérkezett egy ember, aki rendszeresen jött, ismertük őt, és elég későn érkezett, tehát már fáradtak voltunk, már mentünk volna esetleg lefeküdni, vagy más dologra, és hát megmelegítettem neki a vacsorát, elétettem a levest, és azt láttam, hogy nem kezd jelenni, hanem arról kezd beszélni, hogy ő nagyon jól ismeri a földrajzot. És arra kért minket, ott egy páran álltunk körülötte, hogy kérdezzenek, mert én tudom, hogy melyik városnak hány lakosa van, melyik folyó milyen hosszú, melyik országnak mekkora területe. Időnként utaltam a levesre, és mondtam, hogy hát egy a levest. És azt mondta, hogy nem, köszönöm, inkább kérdezzenek. Tehát ez is olyan fontos, hogy észrevenni, hogy mi az, amire a másiknak igazán szüksége van, mire indít a Szentlélek ilyen egyszerű helyzetekben. Hogy lehetek én a gondviselés eszköze?
Csaba Veronika nővér előadását hallották a gondviselésről a Mária Rádió Akadémián.